Üdvözlöm a megjelenteket, és ezen a mai szép napon pár szót hallgassunk meg a Katalisz 6005-ösről és annak múltjáról, illetve jelenéről és jövőjéről. Én Balla Attila vagyok, már körülbelül több mint 10 éve tartok itt előadásokat az NIF-nek, és ez ilyen 5.-6. előadás, ami a 6005-ösről szól. És nézzük meg, hogy miről is lesz szó. Tehát lesz egy rövid bevezető, egy történelmi áttekintés, hogy milyen volt a múltja a 6005-ösnek, milyen újdonságok jelentek meg az elmúlt egy-másfél-két évben, hogyan tudunk a saját szervertermünkben gazdálkodni a 6005-össel, és milyen jövőkép vár ránk a 6005-össel kapcsolatban. A Balatongyörökön volt egy ilyen hámontábor jellegű rendezvény ősszel, erről tegnap István beszélt, és itt szembesült a társaság nagy része azzal, hogy a Katalisz 6005-ösnek a hagyományos első generációs rasszia endoszél státuszba került, és itt merült fel az az igény, hogy Sopronban esetleg lehetne arról beszélni, hogy mégis hogyan lehetne ezt továbbfejleszteni. Hogy a 6005-ös nagyon népszerű az egyetemeken, a kutatási szférában, egyrészt moduláris, tehát sok funkciót támogat, nagy teljesítménye van, és viszonylag nagy porcsűrűsége is, és ugye már több mint 14 éves platformról van szó, és a teljesítmény az évek során fokozatosan növekedett, mindig kielégítve az adott igényeket. Tehát az első 6005-ös sasszi, az 99-ben jelent meg, tehát több mint 14 éve. Az első generációs supervisornak az end of sales bejelentése az 2004-ben megtörtént, de ez nem jelenti azt, hogy egyik napról a másikra nincsen támogatás az adott vezérlőre, ez 2010-ig támogatott volt. Ami problémát okozott, ugye ez a 6005-ös sasszéknak az end of sales bejelentése, amit valószínűleg nem nagyon követtek a fejlesztők, illetve a tervezőmérnökök. Ez 2005-ben történt meg, és ennek a támogatása járt le 2012-ben. Tehát ma már, akinek van hagyományos 6005-ös sasszé a géptermében, arra elvileg nincsen támogatás. De nem kell kétségbe esni, mert azért elég jól működnek a dobozok, és megvan az, hogy milyen irányba kell elmozdulni. Gondolom, itt a teremben elég sok helyen van 6005-ös doboz. Ugyanígy a második generációs supervisornak megtörtént a bejelentés, ami szintén lejárt már. A 6513-as sasszit az 2005-ben nem jelentették be end-of-sales státuszba, mivel ennek egy speciális architektúrája volt, és még nem volt meg a megfelelő sasszi, ami kiválthatná ennek a működését. Ez, akinek ilyen doboza van, az 2017-ig még támogatást élvez. A SUP 32 is bejelentésre került tavaly, illetve a SUP 720 is, ami szintén egy viszonylag népszerű supervisor, ez 2018-ig támogatott eszköz a Cisco portfólióban. Itt alul látható egy link, hogyha valaki később visszanézze a prezentációt, akkor ezen az URL-en meg tudja nézni, hogy milyen end-of-sales bejelentések történtek a 6005-össel kapcsolatban, illetve itt lehet majd nyomon követni a későbbiekben is. Nézzük meg, hogy mi is ez az end of sales bejelentés. Tehát itt arra a linkre rákattintunk, alapvetően két táblázatot kapunk. Ez az első táblázat, a második táblázat pedig azt mutatja meg, hogy milyen termékkel lehet helyettesíteni az adott eszközt. Tehát először is látjuk, hogy van egy bejelentés dátuma, az megtörtént 2005-ben. Utána meddig forgalmazza a Cisco ezt a dobozt, mikor történt meg az utolsó szállítás, meddig van rá hardware követés, meddig a Cisco Tech meddig végez analízist, meddig van szoftvertámogatás, és mikor van az utolsó dátuma a támogatásnak. Ezután már semmilyen hibabejelentést nem fogad el a Cisco ezzel kapcsolatban. És térjünk át arra, hogy milyen újdonságok jelentek meg az elmúlt időszakban a 6005-ösben. Tehát magának a 6005-ös fejlesztése nem állt le, megjelentek az újabb típusú sasszék, ezek az E-típusúak, és az E-típusú sasszik mellett megjelentek az új típusú vezérlők. Az elmúlt időszak egyik várva várt vezérlő, ez a SUP 2T, ami már nagyobb kapacitású, nagyobb teljesítményű switch fabrikkal rendelkezik, tehát ez a 2 tera két terabites switch fabrika rendelkezik, új MSFC van rajta, új PFC van rajta, ezek mind-mind új funkciókat hoznak be. Megjelentek új típusú lánkártyák is a 6500-höz, ez a 68-as sorozatú, illetve a 69-es sorozatú kártyák, 40 gigabit, illetve 80 gigabites hátlap csatlakozást érünk el ezekkel a kártyákkal, megfelelő interfész számossággal, kapacitással rendelkeznek. Itt látszik már, hogy megjelent a 40 gigabit Ethernet, ami eddig nem volt jelen a Catalyst portfólióban. És új szervizmodulok is jelentek meg a 6500-ösben, wireless service modul, a tűzfal modul, már ASA alapú lett, network analyzer modulból is megjelent, azt hiszem a 3-as verzió, illetve az ACE30 is megjelent. Pár szlájd a SUB2 térről, tehát ugye van rajta egy nagyon erős MSFC, ez itt egy CPU végzi a Layer 2, Layer 3 műveleteket. A régi generációs szupervájzoroknál még biztos emlékeztek, hogy volt root processzor, switch processzor, az egyik végezte a routing funkciókat, a másik meg a Layer 2 funkciókat. Ez itt most egyesült egy processzoron. A PFC4 végzi, a Policy Feature Card végzi a hardveres továbbítást, ugyanúgy, mint a régi generációs szupervájzoroknál, utána volt ugye PFC3, PFC2. Itt szintén kétféle kivitelben kapható, normál, illetve az extra large kivitelben, az XL kivitel az már a full BGP táblát képes kezelni. Ugye ezen van egy switch fabrik is, aminek 26 lába van, tehát egy 6513E típusú sasszéban minden sasszi, minden slot kettő darab switch fabrik channel-el csatlakozhat a switch fabrikhoz, tehát minden egyes slot tudja a 80 gigabit per szekundumos sebességet. Ennek a switch fabriknak egy tulajdonság, hogy már nincsen 8 gigabites támogatás, tehát a switch fabrik channel nem lehet 8 gigabites, tehát a régi 65-ös sorozatú kártyákat már nem támogatja. Van rajta egy CMP, ez a Connectivity Management processzor. Ezt arra szokták használni, ilyen out-of-band management funkciókra szokták használni, tehát hogyha az MSFC 5 kardjába dől, nem elérhető, úgy crashelt el, akkor a CMP-n fut egy ilyen mikrolinux-szerű dolog, az továbbra is elérhető, out-of-band Ethernet interfészen keresztül, és bele lehet rúgni az MSFC 5-be, hogy újrainduljon. A supervisoron már 5 uplink interfész van, 2 10 gigás és 3 darab gigás interfész. Ugye a SUB2 téma maga a PFC, ez a Policy Feature Card, ez végzi a hardveres továbbítást, ennek a teljesítménye 60 MPPS, ugye ezt úgy lehet tovább növelni, hogy a lánykártyákra DFC-ket szerelünk, és akkor lokálisan történik meg a továbbítása az adott csomagnak. Milyen újdonságok vannak a teljesítményen kívül a PFC4-ben? Egyrészt az IPv6-os Unicast Reverse Bus Forwardingot támogatja, IPv6-tunnel technológiákat támogatja a hardwareből. MPLS-ből is jöttek be új funkciók. Nem tudom, hogy ez itt mennyire érdekes, de ez a natív VPLS szolgáltatás, ez most jelent meg, és István tegnap említette, hogy elkezdődött a Layer 2 szolgáltatás megvalósítása az NIF hálózatban. Ugye jelenleg okos kártyák nélkül 6500-ös platformon csak pont-pont Ethernet összeköttetéseket lehet végrehajtani, az okos kártyákkal lehet multipontos Layer 2 összeköttetéseket megvalósítani, vagy most már SUB2T-vel, a hagyományos kártyák segítségével is meg lehet valósítani VPLS-t. NetFlow-ban is történt változás, bejöttek új funkciók a PFC-vel, illetve ez a per port, per VLAN alapú funkció is megjelent. Ugye erről még lesz pár szó, de igazából arról van, ez azt jelenti, hogy jelenleg egy Catalyst 6500-ösben a VLAN space az globális. Tehát van 4000 VLAN-unk a 6500-ösben, és ezzel úgy gazdálkodunk, ahogy tudunk. Ez a per port, per VLAN funkció pedig lehetővé teszi, hogy egy adott interfészen, ha felhasználunk egy VLAN-t, és teljesen másként felhasználunk egy másik interfészen. A TRASSEC architektúra támogatása is megjelent a PFC4-en, valamint ez a VSS, ez a Virtual Switch System támogatás is integrálódott a SUB 2T-be. Ezzel multi-chassis-ether channel megoldásokat lehet megvalósítani. Itt egy rövid táblázat, hogy ugye a PFC 3B van a SUB 720-on, a VSS SUB 720-on, ugye a SUB 720-nak továbbfejlesztett változatában van a PFC 3CX-el, 3C, és a SUB 2T-n van a PFC 4. Ez a táblázat röviden bemutatja, hogy milyen lényegi különbségek vannak a különböző PFC architektúrák között. És itt érünk vissza az interfészkezelésre. Tehát, mint említettem, egy Supervisor 720-nál összesen 4000 VLAN tudunk kezelni, és minden egyes bekonfigurált VLAN, bekonfigurált subinterfész, SV interfész, control plane, policing, layer 3-as port, tunnel, mind-mind ebből a VLAN space-ből visz el egy-egy entitást. SUB 2T-nél ezt bridge domainokkal lehet áthidalni, tehát 16000 bridge domain támogat az eszköz, mindegyik bridge domainben föl lehet venni külön-külön ezt a 4000-es VLAN space-t, összesen 128000 logikai interfész támogat az eszköz. Ez egy nagyobb hálózatban már hasznos funkció lehet. Jó, és akkor most nézzük meg konkrét esetben, hogyha van egy gépteremben egy 6005-ös, akkor milyen lépésekkel tudjuk ezt továbbfejleszteni. Ugye a 6005-ösnek lejárt a support szerződése, célszerű egy E-típusú sasszira váltani. Ma már mindegyik sasziból elérhető az E-típusú változata. A supervisoroknak is, a régebbi típusú supervisorok is már end-of-sales státusba kerültek. Itt a Cisco által javasolt supervisorok, az a VSS SUB 720, illetve a SUB 2T-re érdemes upgrade-elni. Most a kettő között láttuk az előző ábrán a különbséget, viszont árban a kettő egyforma. Tehát, hogyha most valaki upgrade-el, akkor célszerű SUB 2T-t választani, ha csak nincs olyan interfész modulja, amihez valami miatt ragaszkodik, és a kompatibilitási matrix szerint nem fogja támogatni a SUB 2T. Tehát azt mindjárt meg is nézzük, hogy milyen az a kompatibilitási matrix, tehát alapvetően milyen típusú kártyák vannak egy 6005-ösben, vannak a régi klasszik kártyák, a 61-es sorozatú, illetve az egyéb klasszik kártyák. Nem tudom, hogy még használtok ilyen 62-es, 63-as, 64-es sorozatú kártyákat. Azok a SUB 720 még támogatja őket, a VSS SUB 720, viszont a SUB 2T már nem. A 67-es sorozatú kártyák, amik ugye a SUB 720-nak a nagy teljesítményét tudták kihasználni, ott is találkozhatunk egy kisebb kompatibilitási problémával. A 8 portos 10 gigabites kártyára úgy hegesztették rá a DFC-t annak idején, hogy ezt nem lehet lecserélni, tehát azt vissza kell adni és újat kell venni helyette, illetve a 16 portos interfész modulon szintén integrált DFC van, viszont ez már cserélhető, tehát ezt le kell cserélni DFC 4-re. És alapvetően, hogyha a rendszerünkben vannak ezek a distributed forwarding cardok, valamilyen interfész modulra installálva, ezeket minden esetben kell cserélni DFC 4-re, ugye a SUB 2T csak ezeket támogatja. És hogyha egy zöldmezős beruházásunk van, ugye eddig megszoktuk ugye a 6005-ös, de hogyha mondjuk annyi interfész kell cserélni, akkor elgondolkozhatnak a tervezők, fejlesztők az egyetemeken, hogy mégis hogyan menjünk tovább. Tehát itt mindig föl kell tenni a kérdést, hogy mit akarunk. Ha csak ilyen 10x100x1000-es interfészeket akarunk agregálni, akkor lehet, hogy elegendő egy 4005-ös kataliszt. Azokban is most már ugye azt hiszem 48 gigabit per slotos teljesítménye van, nagy portsűrűség interfészeket lehet beletenni, viszont nincsen szervizmodul támogatás, nincs benne NAT, nincs benne MPLS, tehát ezek a funkciók, hogyha nem kellenek, akkor elképzelhető, hogy elegendő egy 4005-ös. Hogyha már használunk szervizmodulokat, akkor biztos, hogy a 6005-ös mellett kell döntenünk. Hogyha 10 gigás interfészek vannak a hálózatunkban, és már készülünk a 40 gigás kapcsolódási pontokra, akkor szintén a 6005-öst célszerű választani. Azonban, hogyha ősszel pont erről beszéltünk Balatongyörökön, hogyha sok a 10 giga, kevés a gigabit Ethernek, akkor a Nexus 7000-es is szóba jöhet, mint egy választható eszköz. Itt meg kell említeni, nincsen service modul támogatás, nincsen over Ethernet támogatása, viszont 10 gigás interfészekben rendkívül jó árral és teljesítménnyel rendelkezik. Tehát itt egy szintén táblázatos formában összefoglaltam, hogy milyen igények merülhetnek fel egy központ tervezésekor, és melyik eszköz célszerű ebben az esetben választani. Tehát, hogy sok giga Ethernetünk van, hogyha már több a 10 gigabit Ethernetünk, akkor melyik sasszét, szervizmodulokat használunk, a lényegesebb funkciókat kiemeltem, ennél biztos, hogy sokkal többet használtok, de ezek alapján célszerű kiválasztani az adott eszközt, hogy melyik felel meg nekünk a legjobban. Jó, és akkor egy rövid összehasonlítás, ugye alapvetően mindig csak az árat szokták összehasonlítani az eszközöknél, tehát első körben is egy ár összehasonlítást csináltam, ez ilyen tehát listáras összehasonlítás. Az első táblázat, az első diagram az azt mutatja, hogyha 48 darab 10/100 per 1000-es portból beleteszünk négyszer ennyit, akkor hogyan alakulnak az árak, és hogyha mi mellé teszünk 10 gigabit Ethernetet, akkor hogyan alakulnak az árak, az a következő diagram, tehát a 24 darab 10 gigabit Ethernet interfészsel kiegészítve. Itt van egy kis csalás, egyrészt a 4005-ösnél a 10 gigabit Ethernet az nem non-blocking, a másik a Nexus 7000-esnél a gigabit Ethernetes megvalósítás az nem költséghatékony, tehát itt az összes port, tehát ez a 5x48 port, az 10 gigabit Ethernetes. Tehát jóval nagyobb az eszköznek a teljesítménye. És amit el szoktak felejteni még, hogy nem csak a bekerülési összege van a doboznak, hanem van üzemeltetési költségesen, van támogatási szerződés, illetve mennyi az áramfelvétel. Egyszer csináltunk egy ilyen összehasonlítást, és ilyen 1 kWh áramfelvétel különbség egy doboz esetén, az több 100 000 forintot jelent egy évben. Tehát ezeket is érdemes figyelembe venni, hogy adott eszköznél milyen az áramfelvétel, milyen a támogatási szerződés összege. És akkor végül két szlájd még, hogy milyen fejlesztések várhatóak a 6005-ösnél. Tehát a 6005-ösben a Cisco most rengeteg pénzt öl fejlesztés gyanánt. Ha jól tudom, Szilárd mondta, hogy $200 millió költött fejlesztésre, és milyen hardveres fejlesztések várhatóak. Ugye jelenleg a Supervisor az úgy működik, hogy kettőt lehet beletenni, de csak az egyiknek a switch fabrika aktív. Már az első 9000-est ismeritek, ott mind a két switch fabrika aktív, tehát várható, hogy a következő fejlesztés az lesz, hogy aktív-aktív switch fabrik lesz a rendszerben. Ezzel kapásból a 80 gigabit per szekundumos slot sebesség az meg fog duplázódni, sőt, hogyha még egy kicsit tekernek az óralén, akkor ez ilyen 180-200 gigabit per szekundumra is fölmehet. Illetve a másik fejlesztési irányzat az, hogy tudjuk, hogy a SUB2-t ilyen 26 switch fabriklákban, hogyha kettőt teszünk egy dobozba, akkor már 52 van, és hogy kicsit kisebb dobozt csinálunk, akkor egy slotba akár juthat 10 switch fabric channel is. Ezzel meg azt hiszem ilyen 400 gigabit per szekundumos sebességet is el lehet érni slotonként. Tehát a 100 gigabit Ethernet az tényleg itt van a kapuban. Tehát ennek várhatóan, ezért várhatóan új sasszék fognak megjelenni talán az idén, vagy reményünk szerint egy éven belül, és ennek megfelelően új interfész modulok is megjelennek, amik ezeket a kapacitásokat ki fogják tudni használni. A másik új fejlesztés, amire várunk nagyon, az a Satellite Switch. Aki a Nexus 7000-est ismeri, vagy az 5000-est, az tudja, hogy lehet hozzá kapni fexeket, ezeket a fabric extendereket, amik ilyen remote line kártyaként működnek, a központi eszközből lehet konfigurálni, nincsen bennük saját intelligencia. És az új generációs Catalyst pici switchek, ilyen Satellite Switchekként fognak működni várhatóan, és a központból, tehát a központi 6005-ösből lehet ezeket konfigurálni, tehát kevesebb menedzselési pont lesz a hálózatban, egyszerűbb lesz a hálózat kezelése. És milyen szoftverfejlesztések várhatóak, tehát látszik, hogy ugye nagyon sok pénzt öl most a Cisco a fejlesztésbe. Láttam egy ilyen táblázatot, hogy 150 új funkció jelenik meg évente. Az új release már egy ilyen Converge release, azaz a VSS SUK 720 és a SUK 2T egy release-ben van támogató, ugyanazok a funkciókat támogatják. Mikre koncentrál most a Cisco? Tehát a Smart Operation-re, a Security és Virtualizációra, Application Visibility-re, Resiliency-re és a Routing és Switching-re. Ezeken belül mi van? Tehát a Smart Operation belül van a Smart Install, utolsó slide. Tehát, hogyha tömegesen akarunk Catalyst switcheket installálni, piciket, akkor a központi 6005-re fölpakoljuk a boot image-et, config-ot, és onnan fogja tudni letölteni a bekapcsolt kicsi LAN switch. Tehát ilyen zero touch install tartalmaz. A security és a virtualizáció alapvetően a TrustSec architektúra és az MPLS technológia fejlesztésére utal. Az application visibility-re a NetFlow fejlesztések, NetFlow fejlesztéseket tartalmazza, itt a VSS, a quad supervisoros megoldást fejlesztését lehet látni, illetve a routing switching technológiában az IPv6, illetve a multicast technológiákat fogják tovább fejleszteni. És köszönöm a figyelmet, és kellemes húsvét ünnepeket kívánok a hétvégére.